A hétvég küszöbén pénteken délután 5 óra 13 perckor ismét élőben, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Nemes Attila hangmester kollégám társaságában. Amint hallották ezt a vidám dalt, itt egy csomó olyan gondolat hangzott el, amelyeket felelevenítünk a mai napra kész műsorban. Természetesen, hogy nem zenés üzenetek műsora lesz ez a mai napra kész, hanem ha minden igaz, akkor egy nagyon boldog emberrel beszélgetünk, még akkor is, hogyha ez a boldogság egy pillanatra a vasárnap éjszakai eredmények tudatában, mint hogyha megdöbbenést is okozott volna az arcám. Ha nem találták volna ki, illetve nem nézték volna eddig a Marosvásárhelyi Rádió honlapjának ajánlóját, akkor már is elárulom azt, hogy Sós Zoltánnal, Marosvásárhely frissen megválasztott polgármesterével beszélgetünk itt ebben a mai élő naprakész műsorban. Tisztelettel köszöntöm, kedves Sós Zoltán, és mindenek előtt gratulálok.
Köszönöm szépen, és én is szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót.
Már bolyong is, tehát még hivatalosan nem volt beiktatva, de már úton van, már intézkedik, már interjúkat ad, tévéműsorokban szerepel, mert hogy az önnel kapcsolatos érdeklődés továbbra is mind román, mind magyar sajtós termékek szempontjából igencsak magas. Remélhetőleg, hogy ez nem okoz gondot a térerő szempontjából a mai műsorban. Mielőtt belevágnánk a dolgoknak az ismertetésébe, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatóknak, és nyomatékosítsam, hogy élő adásban vagyunk, tehát tisztelt hölgyeim és uraim, önök is bekapcsolódhatnak ebbe a beszélgetésbe, hogyha a műsor ideje alatt használják elérhetőségeinket, ezek a következőek. Telefonszámunk a 0265 22 20 22-es, SMS üzenőfalunk száma a 0740 274 165-ös, elektronikus posta címünk, tehát e-mail címünk pedig naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Óriási győzelmet aratott vasárnap Sós Zoltán, és nagy eufóriával fogadta mindenki, hogy Marosvásárhely frissen megválasztott polgármestere, immárom 20 év kórházi tetthalott, vagy kórházi halott, vagy hogy is mondjam, vásárhelyi élet után. Úgy vetem észre az élő közvetítésből, hogy egy picit azért a nagy arányú sikere önt is meglepte.
Nyilván nem számítottunk arra, hogy ennyire nagy lesz a támogatottság, hiszen a korábbi mérések alapján az derült ki, hogy van egy előnyünk, de a végül az 50% fölötti siker azt jelentette, hogy az utolsó hónapban még legalább egy 5-6%-kal nőtt a támogatottság, és hát ez nyilván annak a csapat munkának köszönhető, amely az egész kampányban tetten érhető volt, és az a dinamikus, fiatalos lendület, ami vitte előre a munkát. Nyilván ez egy nagyon megfeszített és erős munka volt, de ugyanakkor nagyon sok mindent lehetett tanulni, nagyon sok emberrel találkoztunk, és nagyon sok mindent így első kézből tudtunk meg a marosvásárhelyiektől. Úgyhogy mindenképpen egy élmény volt ez a munka is, és szeretnénk folytatni, hiszen az derült ki, és az erősödött meg ebben a munkában, hogy tulajdonképpen a marosvásárhelyi polgárnak a véleménye már évek óta, vagy akár évtizedek óta nem számított, és örültek az emberek, hogy végre nyíltan erről lehetett beszélni, és hát ez nagyon fontos, hogy megmaradjon ez a hangulat Marosvásárhelyen.
És hogy az emberek megértették a változásnak a fontosságát, például abban a körzetben, ahol ahol én jó magam is tartoztam, eléggé hosszú sorok kígyóztak, tehát volt olyan, aki több mint fél órát várakozott türelmesen, vagy kevésbé türelmesen azért, hogy szavazatát leadhassa. Tehát nagyon nagy volt az érdeklődés. Na már most egy fejezet lezárult. Győzelem megvan, viszont jön a munka. Még Nem egészen hivatalosan. Azért, mert a végleges eredményeket még mindig nem hivatalosították, tehát még várni kell arra, hogy önt beiktassák és letehesse az esküt. Meddig kell még várni számításai szerint? Mikor történhet ez meg?
A eddigi ismereteink szerint körülbelül egy 2 hét, tehát 14 nap áll a bíróság rendelkezésére, hogy érvényesítse, vagy érvényesnek nyilvánítsa a választási eredményeket. Tehát most gyakorlatilag eltelt az első hét. Szinte biztos, hogy a jövő hét folyamán kijönnek a hivatalos eredmények, aminek alapján a prefektus ugye ki tudja jelenteni, hogy el tudja indítani a tanács alakuló ülést, tehát kiírja azt a napot, amikor a helyi tanácsot össze kell hívni, és gyakorlatilag leteszi az esküt úgy a helyi tanács, mint a polgármester, és ezután majd kerül sorra az alpolgármesterek megválasztására egy másik tanácsülésen. Tehát tulajdonképpen, ha minden jól alakul, akkor legkésőbb 2 héten belül ugye immár nem csak megválasztott, hanem esküt letett és hivatalban levő polgármesterként tudok működni Marosvásárhelyen, de az alatt is rengeteget dolgoztunk, az elmúlt héten is minden nap több mint 10 órán át igazgatóságokkal, különféle alárendelt intézményekkel tárgyaltunk, átvizsgáltuk, információkat kértünk, hogy mi a reális helyzet, és hogy mi az, amire számítsunk, milyen intézkedésekre lesz szükség az elkövetkezőkben. Tehát mindenképpen készülünk, hogy ne érjenek váratlanul azok a viszonyok, amelyek átbevődnek majd ugye a városvezetés átvételével.
Ezzel párhuzamosan történik a tanácsosi listának a hivatalosítása is olyan értelemben, hogy a tanácsosok is ugyanakkor kapják meg a mandátumokat?
Így van, ugyanazon az alakuló ülésen lesznek a tanácsosok is megválasztva, és ők is akkor fogják letenni az esküt. Mi fontos tudni azt, hogy ezután elkezdődik a teljes értékű munka, és hát nekünk az a nagyon fontos, hogy minél hamarabb Marosvásárhelyen megkezdődjön az átvilágítás, megkezdődjenek a különféle igazgatóságoknak a kivizsgálása, szerződések felülvizsgálata, törvényesség ellenőrzése, és minél hamarabb tudjuk Marosvásárhelyt egy fejlődő várossá alakítani.
Első sajtótájékoztatóját kedden már meg is tartotta, és kiemelte azt, hogy egy teljes körű, semleges testület által elvégzendő átvilágítást helyezett kilátásba. Na már most külső szemlélőként erre honnan lesz pénz, mert hogy gondolom, hogy kell ehhez egy tanácsi jóváhagyás is, hogy lehessen finanszírozni egy ilyen átvilágítást, és nem valószínű, hogy a régi városvezetés, illetve tanácsnak volt ilyenre vonatkozó határozata, tehát mindenképpen kell egy törvényes alap. Hogyan, mikor, miből és milyen tagokból álló független testülettel óhajtja ezt az átvilágítást elvégeztetni, hogy még a legkisebb gyanú se álljon fel abban a helyzetben, hogy esetleg a régi vezetés valamelyest irányítani tudná ezt a folyamatot?
Nyilván az átvilágítási folyamat az ugye legalább 2 céggel fogunk szerződni, amelyeknek az lesz a feladata, hogy az igazgatóságok működését elvégezzék. Nyilván nagyon fontos lesz az is, hogy az eskütétel után valamennyi folyamatban levő szerződést, vagy előkészület alatt álló szerződést átvizsgáljunk, megnézzük, hogy indokolt-e, milyen árak vannak, és év végére mindenképpen kell egy költségvetési kiegészítés, ami idézőjelben mínuszos lesz, tehát gyakorlatilag valamennyi el nem költött pénzszerződést leállítunk azért, hogy a fedezni tudjuk az eddigi hiányokat. A mostani felméréseink szerint körülbelül 45 millió lej tartozás van a Városházán, ez ami le van számlázva, de akár ez alatt a 2 hét alatt a beiktatás alatt még megduplázhatják ezt az összeget, tehát bármire lehet számítani a Flória Major féle korrupt városvezetés örökségeként, de ami nagyon fontos lesz nyilván az, hogy a jövő évi költségvetésnél azok a problémák, amelyek ezeket a hiányokat okozták, ki lesznek küszöbölve. A illeték adóbevételei maradéktalanul legyenek beszedve, és tudjuk ezeket felhasználni az adósságok törlesztésére és a fejlesztések megkezdésére. Ugyanakkor az Európai Uniós alapok lehívása az ugye mindenképpen lehetőséget teremt majd a városi kasszának is, ugye, hogy bizonyos beruházásokat el tudjunk végezni, ami szintén fontos, ugye, hogy a jelenleg 870 állandó alkalmazottal rendelkezik a város, erre hozzáadódik a 130 alkalmazottja a helyi rendőrségnek, és körülbelül további 700 alkalmazott van az alárendelt intézményeknél, tehát itt is rendes átvilágítás fog következni, hiszen a fölösleges vagy szerződéses személyzetet, nyugdíjasokat mindenképpen évvégéig szeretnénk, hogyha átalakítanánk ezt az alkalmazotti szerkezetet, legalább valamennyi pénzhez tudna jutni a város, hiszen nagyon fontos, hogy a fedezet nélküli szerződéseket ugye nem szabad fölvállalni, kifizetni. Az elmúlt évben ugye nem lehetett alkalmazni, viszont ezt úgy oldotta meg a mostani városvezetés, hogy más állami intézményektől áthelyezéssel, ugye transferrel, magyarul áthelyezéssel hoztak át személyeket, és ez is törvénytelen, hogyha nem volt erre fedezett, költségvetés fedezet, az áthelyezés sem törvényes. Úgyhogy sok munkánk lesz nyilván, de nem csak a kivizsgálásokkal és átvilágításokkal fogunk foglalkozni. Ez egy erőteljes, egy nagyon fontos munka, de nagyon fontos az, hogy elkezdjük végre a projektjeinknek a megvalósítását és életbe léptetését, és hogy azt érezzük a vásárhelyiek, hogy most nem csak egy olyan városvezetés van, aki mindenáron az egyetlen tevékenység az, hogy feltárni az elmúlt 20 év hiányosságait, de azt is érezzék, hogy végre egy nyitott városvezetés van, amely a polgárok problémáit akarja megoldani, és nyilván el kell kezdeni azokat a felújításokat, amelyek elmaradtak Szabadság utcától kezdve a Kornisáig vagy a Kárpátok sétányáig. Nagyon sok olyan lakónegyed, lakóvezet volt, ahol ha úgy ítélte meg a városvezetés, hogy nem megfelelő a lakosság aránya, vagy nem megfelelő szavazatot tudnak onnan szerezni, akár 20-30 éve nem voltak útjavítások, pedig az elmúlt két évben körülbelül 150 millió lejt költöttek el, legalábbis a papírok szerint a város járdáinak, útjainak felújítására. Persze jogos a kérdés, hogy hol van ez a pénz, mert egyáltalán nem látszik, nem érződik a város állapotán, hogy ennyi pénz lett volna elköltve.
Ezek szerint akkor légből kapott adat az, amit a közösségi hálón a közvetlen ellenfele közzétett, hogy fő, milyen szerencsés az új városvezetés és az új polgármester, mert mintegy 130 millió eurós tartalékkal indulhat, amit a régi vezetés hagyott az új vezetésre. Mennyi ebben a valóság?
Tulajdonképpen a 130 millió euró, ezek Európai Uniós források, amelyek meghatározott projektekre, útfelújításokra költhetők el, meg a tömegközlekedés fejlesztésére, amelyeket a város alanyi jogon szerzett meg, mint megye központ, tehát ezeket nem kellett feltétlenül pályázatírás útján megszerezni. Itt nyilván, ami fontos, a Dózsa-György út esetében folyamatban van a tervezés, hiszen a Dózsa-György útnak a korszerűsítését tartalmazza részben ez az összeg, viszont az igazgatóságok működése, bankkölcsönök felvétele miatt a városnak jelentős tartozásai lesznek, tehát körülbelül egy olyan 350-400 millió lejre is tehető Marosvásárhely közép- és hosszú távú tartozása, tehát nyilván ezt le kell dolgozza a mostani az új csapatnak, és a szakértő kollégák már elkezdték a pénzügyi helyzet elemzését. Nyilván tiszta képet azt körülbelül december közepére fogunk nyerni, hogy mekkorák is a minuszok, és milyen örökséget hagyott maga után Románia legkorruptabb városvezetése.
Csak hogy telik az idő, és amellett, hogy az eufória nagy volt, gondolom, hogy tudatában van annak is, hogy óriásiak az elvárások. Szerintem hosszú sorokban fognak állni a különböző intézmények, civil szervezetek, sőt, egyes, mit tudom én, milyen egyesületeknek a képviselői is, ahogy önt beiktatták, hogy hát ezt kéne tenni, ebben kéne támogatni, és december közepéig, ha ilyen adminisztratív munka lesz, hát telik az idő. Ezt hogyan próbálja majd kivédeni, hogy az embereket meggyőzze, hogy hát végső soron nem totojázás folyik, hanem bizonyos kérdéseknek a tisztázása annak érdekében, hogy a jövőre való tekintettel tiszta képpel induljon az új városvezetés.
Nyilván itt nagyon fontos leszögezni, hogy olyan esetben fogunk tárgyalni kifizetésekről, ahol megnyert támogatások, megnyert projektek nem voltak kifizetve, viszont újabb támogatások az idén biztos nem lesznek, ez csak a jövő évi költségvetésben lehet majd biztosítani. Olyan tárgyalásokról lesz szó, ami olyan egyesületek alapítványok támogatása, amelyek szociális szolgáltatásokat végeznek, és ott ugye jelezték már a kampány alatt is, találkoztam több ilyen alapítvánnyal, egyesülettel, amelyeknek jelentős hozzájárulása van a marosvásárhelyi szociális háló fenntartásához. Elég azt az adatot ismertetni, hogy körülbelül 70% a marosvásárhelyi rászorulóknak, akik valamilyen mozgássérültek vagy fogyatékos személyek, az egyesületek, alapítványok tevékenysége által részesülnek bármilyen ellátásban és figyelmességben. A maradék 30%-ot látja el úgymond a város szociális osztálya, ez úgynevezett DASZ, a Direktor de Assistenza Sociale. Ennek ellenére a város eddig évente 800 ezer lejjel támogatta az egyesületeket, alapítványokat, és 35 millió lejt töltött el a Direktor de Assistenza Sociale a nem létező szolgáltatásokra, vagy ezekből éppen zajlottak a különféle városi kampányprogramok, lásd a nyugdíjasoknak szánt csomagok, amelyek ugye körülbelül 25 lejbe volt megállapítva az érték, de az elszámolás ennél jóval magasabb értéken történt, tehát mindenhol ment magyarán a lopás. És ezeknek a leállítása, az ismét mondom, hogy jelentősen könnyíti majd a helyzetet, és az idén nem is sikerül minden részt betömni, de igyeksz több egyesületet, alapítványt, főleg azokat, amelyek a működésképtelenség határa kerültek a vásárhelyi polgármesteri hivatal érdektelensége miatt, ezeket mindenképpen meg kell menteni. Ami még nagyon fontos, a szociális kiadások mellett ugye a sporttevékenységek áttekintése, hiszen annak ellenére, hogy a város körülbelül 80 millió eurót költött el az elmúlt 20 évben a sporttevékenységek támogatására, sem sportklubok nem maradtak, sem sportpályák, vagyis maradtak, de romosan és tönkretéve. Tehát a marosvásárhelyi rablógazdálkodásnak rengeteg ágát, bogát fogjuk föltárni, de elsősorban az a fontos, hogy a működőképességet garantálni, a nem odavaló személyek, akiknek ugye be se járnak egyesek dolgozni, ezek a személyeknek megköszönjük az eddigi hozzájárulását, és nyilván ezáltal is könnyebb lesz a költségvetési helyzetünk, másrészt pedig észszerűsíteni kell a költségeket, és megsegíteni azokat, akik ténylegesen rászorulnak. Ugye ott van a diáköztöndíjak helyzete, amelyet 2013 óta nem folyósít a Marosvásárhelyi Városháza. Itt ugye jogi szempontból az a nehézség, hogy visszamenőleg nem lehet kifizetni ezeket az ösztöndíjakat más évekre vonatkozóan, mert a törvény megtiltja. Tehát itt csak abban az esetben tud a városháza fizetni, ha a kárvallót befereli a városházát, és törvényszéki végzéssel lehet kifizetni ezeket az összegeket. Most az a másik fontos célunk, hogy 2020 végéig legalább az idei diák ösztöndíjakat tudjuk folyósítani, és ezt a adósságot, lemaradás, tehát hogy többet ne maradjon el, és a diákok kapják meg a támogatást ezentúl.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 32 perckor a Naprakész műsort hallgatják élőben. Vendégünk ma a műsorban Sós Zoltán, a Marosvásárhely frissen megválasztott polgármestere. A főbb irányvonalakról beszéltünk, de hát a hallgatók azok az urak ebben a műsorban. Úgyhogy szíves engedelmével én tudom azt, hogy már az utóbbi napokban, ezen a héten nagyon sok témával keresték meg önt, annak ellenére, hogy még nincs beiktatva, de ezek szerint a gondoknak a sokasága az hatalmas itt Marosvásárhelyen. Két hallgatói SMS is érkezett, amíg beszéltünk. Gyöngyi nevű hallgatónk hölgy lévén prioritást kap, és azt írja SMS-ben, hogy a győzelem mámorában ne feledjük, hogy Márk Krisztián Hermann polgármester jelölt januári visszalépése és kőkemény kampány munkája nélkül talán most nem ünnepelhetnénk. Márkon kívül egyik esélyes jelölt sem áldozta fel a saját győzelmét a város érdekében. Milyen szerepe lesz Hermann úrnak a városvezetésben? Kérdi Gyöngyi.
Nos, a korábbi megállapodásnak megfelelően nyilván Krisztiánnak a munkássága az a polgármesteri kabinethez fog kötődni, és tanácsosként fogja a munkáját folytatni, jelenleg is ebben segítkezik, és ebben működünk együtt. Az úgynevezett organigram, tehát az alkalmazotti szerkezet kivizsgálása, átvizsgálása folyik több szakemberrel egyetemben, és hát Krisztián ebben ezt végzi, ezt a munkát. Ez is egy hatalmas munka lesz, hiszen ott a sok szerződést, áthelyezést, mindent fel kell térképezni, és kell egy tiszta képet teremteni, hiszen január végére készülhet el leghamarabb egy módosítása ennek az alkalmazotti szerkezetnek. Ami nagyon-nagyon fontos az, hogy nyilván a Krisztiánnal való megegyezés, vagy egyesség januárban az nagyon fontos volt, hogy erősítse az összefogás erejét, hiszen itt nem csak arról volt szó, hogy politikai összefogás volt az RMDS, a Magyar Polgári Szövetség, és az Erdély Magyar Szövetség, bocsánat, és a Pro-Európa Roma Párt között, hanem ugye civilek, alapítványok, egyesületek is társultak ehhez a munkához, és igen, ebben a munkában jelentős részt vállalt Hermann Krisztián.
Egy másik SMS érkezett, és megköszönném, hogyha utólag a kedves hallgató vagy keresztnével legalább bemutatkozna. Azt írja a hallgató, hogy jó napot kívánok, én a fedett garázsokkal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy nem lehetne valamilyen megoldást találni. Délután 3-4-5 óráig üresen állnak. Ha hozzám jön valaki, kocsival nincs hol parkoljon, nem állhat senki oda be a helyére. Erre nem lehetne valamilyen megoldást találni? Tudom azt is, hogy fizetnek érte, de legtöbbször ezek a parkolók üresen állnak. Köszönöm szépen, írja a hallgató.
Ez egy nagy problémája a marosvásárhelyi városrendészetben található kaotikus állapotoknak, hiszen ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy ez egy úgymond kampányfogás volt a Major-féle adminisztráció részéről, de sajnos ezt akkor is jeleztük, hogy nagyon jó, hogy befednek parkolóhelyeket. Ezzel viszont csökken a parkolóhelyek száma, hiszen minden egyes beállónak 20 centi veszteség volt, az már 10 beállónál egy helyet elvesztettünk, ugye? És ki lehet számolni, hogy hány ilyen beállót építettek. Ez mellett azt a megoldást találták ki, hogy akkor lakótársulásoknak adják át ezeket a fedett garázs helyeket, és egy-egy autónak meg lehet váltani ezeket a számokat. Most egy ilyen túlzsúfolt parkolóhely nélküli övezetben ez a visszás, hogyha valaki mondjuk 3 hétig nincsen otthon, akkor üresen áll egy parkolóhely, és nem lehet használni. Ez semmiképpen nem támogatom ennek a folytatását. Nyilván meg kell vizsgálni, hogy ezekkel a parkolóhelyekkel mit tudunk majd tenni, és hogyan lehet azt megtenni, hogyha valakinek nincs parkolóhelye, akkor letegyen kérést, és megpróbáljon a Városháza újabb parkolóhelyeket kialakítani, vagy az olyan helyeket, amelyeket már üresen állnak, mert lehet, hogy eladták az autót például, akkor azt újra értékesíteni tudjuk. Jelenleg tart ez a kivizsgálás, hiszen főleg a Tudor és a Kövesdomb lakónegyedekben, de nem csak, nagyon nagy a probléma, és itt a lehetséges megoldás az, hogy az egykori elbontott, vagyis az egykori elhagyott kazánházak újrahasznosításával ugye parkolóházakat építsünk, de ugyanúgy vannak a blokkok, lakónegyedekben olyan övezetek, ahol akár sok tucat ilyen betongarázs van építve, ezeknek már egy jó részét nem is használják, hanem személyes raktárként működnek. Itt is, ahol nagy összefüggő felület van, ugye ezek a város területén épültek, tehát itt is az lesz, hogy a város egy emeletes parkolóházat épít, és akiknek itt volt garázsa, majd nyilván igényelhetnek parkolóhelyet, de nagyon fontos lesz egy alapos átvilágítás, hiszen nincs ma a Marosvásárhelynek egy városrendészeti stratégiája arra, hogy mi lesz 10 év, mi lesz 20 év múlva, hiszen az autók száma valószínűleg tovább fog növekedni.
Remélem, hogy János, aki közben elküldte a nevét, hallotta a választ az általa feltett korábbi kérdésre. Na már most parkolóhelyek kérdése. Tegnap délután például koncertre menve a Kultúrpalotába egy nagyon érdekes dolgot tapasztaltunk, mégpedig azt, hogy korábban, csütörtökön, kora estén, tehát 7 óra tájékán sem lehetett a polgármesteri hivatal környékén, illetve hát a városháza mellett parkolóhelyet kapni, akkora volt a zsúfoltság valószínűleg az intenzív munka miatt. Tegnap fújt a szél formálisan. Én még ennyi üres parkolóhelyet 5:30 tájékán azon a környéken évek óta nem láttam. Megijedtek a polgármesteri hivatal alkalmazottai ettől a felvetéstől, hogy átvilágítva lesznek esetleg, és hát nem maguk az alkalmazottak, hanem a különböző igazgatóságok. Ön biztosított mindenkit, hogy aki dolgozni akar, és akarja folytatni a tevékenységét, annak nem lesz bántódása a hivatalban. Tud-e róla, hogy esetleg szabadságot vettek ki az alkalmazottak, akiknek még erre módjuk volt? Valamilyen gáncsoskodás, késleltetésre számít-e a korábbi társaság részéről az átadás átvétel szempontjából, illetve hát a normális munkafolyamatnak a beindítása tekintetében?
Véleményem szerint ugye nagy takarítás folyhatott, és ez több városházi alkalmazott megerősítette, hogy ment az iratoknak az eltüntetése. Most, ami az alkalmazottakat illeti, én nem hiszem, hogy nekik van félnivalójuk, itt inkább a szűk major körnek lehet félnivalója. Én azt mondtam, hogy ha nem követtek el törvénytelenséget, ahogy mindig is próbálták állítani, akkor nincs, amitől tartsanak. Tehát én akkor nem értem, mi ez a nagy ijedelem. Amennyiben fény derül törvénytelenségekre, akkor meg nyilván azzal kell számoljanak, hogy nem a polgármester, vagy nem a város fogja őket büntetni, meg vannak erre a megfelelő intézmények Romániában. Úgyhogy én tőlem igazán nincs, amire tartsanak, én csak azt szeretném, hogy megszűnjön Marosvásárhely városházán a korrupció, a lopás, és végre egy polgárbarát városvezetés legyen, aki törődik is a várossal, nem csak a saját zsebével.
Viszont pengeváltásra arra fel kell készülnie, mert hogy Claudio Major továbbra is ott lesz a városi tanácsban. És ha minden igaz, vagy minden nem igaz, mert valószínűleg, hogy a második változat az nem valósul meg, Mariusz Pascán is a testület tagja lehet, de minden előrejelzés szerint ő inkább továbbra is a parlamenti tevékenységet választja. Tehát jeles városi tanácsosokkal lesz körülvéve, tisztelt Sors Zoltán, és hát azért gondolom, hogy a gáncsoskodásra továbbra is számítani kell, ami a testületnek, mármint a városvezetésnek a jövőjét illeti.
Lévén, hogy az RMDS 11 tanácsosa jutott be a városi tanácsba, illetve nagyon fontos, hogy ugye megtalálni azokat a politikai erőket a Marosvásárhelyi tanácsba, akik a változást támogatják, és támogatják ezután is. Kell egy stabil többség, nem fognak tudni, Claudio Major nem fog tudni gáncsoskodni, hiszen ilyenkor mind untalan tükröt tartunk eléje, hogy Biza a város jelenlegi lepusztult állapota az ő 12 évi munkájának az eredménye, hiszen azt mindenki tudja, hogy de facto Claudio Major volt Marosvásárhely árnyék polgármestere a háttérből, és a legtöbb probléma hozzá köthető az ő általa vezetett vagy menedzselt városháza hozta létre ezeket a problémákat. Ugye az elmúlt 4 évben Dorin Flória két tanácsülésen volt jelen 10-10 percet, őt már rég nem érdekelte a város, és nem is törődött a város dolgaival, úgyhogy igazából legfőképpen a Major-féle adminisztráció a felelős Marosvásárhely jelenlegi lepusztult állapotáért, hogy elkerülték a befektetők, hogy elherdálták a városi pénzeket, és nyilván, hogyha ő erre rá tud világítani, hogy jó menedzsmentet tudott végezni, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire, hiszen csak az idén 6 millió eurót utalt a városháza a Szilepina cégnek, amely tudni kell, hogy ugye a Major úr édesanyja az adminisztrátora ennek a cégnek, nem tudom, hogy ezt a hatóságoknak, hogy nem szúrt szemet eddig, de ez csak egy ilyen retorikus kérdés volt, egy retorikai kérdés. Azt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy annak ellen, hogy ennyi pénzt utaltak a Szilepinába, a Szilepina Kft.-nek kötelessége lett volna, és szerződésben vállalt kötelezettsége volt, hogy fejleszteni fogja ezt a pénzt, egy részét arra fordítja, hogy autóbuszokat vásárolnak, fejlesztik a városi tömegközlekedést. Mindez nem történt meg, tehát rengeteg pénz eltűnt a Major-féle adminisztráció alatt. Nyilván ezeket meg kell nézni, hogy milyen törvényes keretei vannak, és meg vannak az állami intézmények, amelyek megteszik a dolgukat. Bízom benne, hogy ezúttal el is fogják végezni a dolgukat.
Hát a 130 millió euróban benne van állítólag annak az a kezdeményezés is, hogy környezetbarát autóbuszok, új autóbuszokat szerezzen be a város, és ezzel is többek között dicsekedett az említett személy a kampány lezárta, illetve a választási eredmények közététele után is.
Na most ez a 130 millió euró, ezt ismétlem, hogy részben bankkölcsön, részben Európai Uniós alap, és nyilvánvaló, hogy ennek a megszerzése nem a városvezetésnek az érdeme, hiszen ez alanyjogon járt. Az lett volna a városvezetésnek az érdeme, ha egy külön projektben nyernek meg pénzeket a város fejlesztésre, de sajnos még egyetlen terelőút, egyetlen ipari park, egyetlen gazdasági fejlesztés, vagy akár lakóövezet fejlesztésen történt jelentős európai alapok lehívásáról, és ne is említsük meg akkor ezen túl, hogy milyen költségei voltak a Marosvásárhelyen elvégzett aszfaltozásoknak, blokkszigeteléseknek más városokhoz képest, ugye szinte duplájára tehető ezeknek a költségeknek a mértéke, de ezekről is lesznek majd pontos kimutatások, hogy mennyibe került Marosvásárhelyen egy tömbházszigetelés, mennyibe került Marosvásárhelyen egy aszfaltozás, és nagyon fontos ezeket kideríteni és a lakosságnak tudomására hozni, hogy jól tudják értelmezni és jól tudják értékelni, hogy mit is jelentett ez a városvezetés. Ha valami jár alanyjogon egy városnak, az nem az ő érdemük. Inkább az a kérdésem, hogy hol van az a sok 100 millió euró, amit elköltöttek, és semmi nyoma sem a sportban, sem a tömegközlekedésben, sem a városfejlesztésben. De nyilván mindenre az elmúlt 20 évre el fog készülni a pontos kimutatás, hogy mire mennyi pénzt költött el a Flória Major-féle adminisztráció, és akkor tisztán fogjuk látni, hogy ehhez képest mit jelent ez az összeg. Talán még egy érdekes adat, hogy hát Marosvásárhelyen az idén már alig-alig jutott a költségvetésből beruházásokra. Kevesebb, mint 100 millió lejről beszélünk, ugye mi Kolozsvár városa több mint 1,5 milliárd lejt költött beruházásokra. Tehát ezek az arányok, holott Marosvásárhely nem 15-ször kisebb Kolozsvárnál, hanem mindössze tehát ugye egy harmada, 35% a Marosvásárhely lakossága a Kolozsvárhoz képest, ehhez képest nem egy harmados a különbség, hanem 15-szörös. Tehát ezek az igazán beszédes adatok.
És a lemaradás is körülbelül háromszor akkora, 315 év Kolozsvárhoz képest, ami az utóbbi évek, évtizedeknek a hozadéka. A G4 média egy szintén mai nap folyamán hozott le egy interjút önnel, abban a kolléganő, az újságíró kolléganő azt kérdezte öntől, hogy hát mi lesz a terelőutak, a forgalom dugóknak az elhárításával, terelőutaknak a véglegesítésével, és hát felvetődött ugyebár az etnikai arányok kérdések, illetve hát a nem etnikai szavazás kapcsán az, hogy hogyan próbálja majd megoldani azt a feszültséget, amely az Uniria Nemzeti Kollégium és a Római Katolikus Teológiai Líceum esetében áll fenn. Nos, 6-8 évet prognosztizált azzal kapcsolatosan, hogy meglegyenek a Vásárhely körüli terelőutak, véglegesítve legyenek. Ez egyesek véleménye szerint nagyon hosszú idő. Nem lehet ezt valamilyen módon lerövidíteni, tudván azt, hogy ugyebár most már nyárától felől eléggé intenzív módon közeledik az autópálya bekötőnek a véglegesítése. Például jövő év végére ígérik, hogy ez meg lesz ennek a tudatában.
Itt a elsődleges probléma ugye az, hogy ha ma valaki Kolozsvár felől érkezik, és megérkezünk a reptér környékére, még az autópályán vagyunk, a dugó már az autópályán elkezdődik, és gyakorlatilag szinte végig Marosvásárhelyig ez így van. A minap ugye a hét első felében voltam Kolozsvárról hazajövet, és Kolozsvárról elérni a reptérig az körülbelül 1:20 volt, majd onnan még egy több mint egy órát jöttem be a belvárosig. Most nyilván mindenki azt szeretné, hogy itt egy-két év alatt látványosan megoldódjanak a problémák, viszont itt egyrészt a finanszírozás megoldása egy fontos kérdés, hiszen a város költségvetése az nem elegendő ahhoz, hogy ezeket a beruházásokat az elkövetkező 3-4 évben meg tudjuk valósítani. Nagyon fontos lesz kormánypénzek szerzése. Nyilván az elsődleges beruházások, a nagy beruházások, amelyek elkezdődnek Marosvásárhelyen, az az autópálya csomópont, amelyik a Dózsa-Györgyben lesz, ugye, hogy ott elinduljanak két irányba is az útfejlesztések. Az egyik ugye a téglagyár mögötti területen átvezetni a Bodoni útba a beérkező forgalmat, a másik az, hogy a kombinát mellett elvinni és átvezetni a teherforgalmat ugye egy másik úton. A hosszasnak tűnik a 6-8 év, de igazából Nagyvárad vagy más város tudtam hamarabb megoldani, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy megépítünk egy utat, hanem bele kell gondolni, hogy körülbelül egy 30 km hosszan ki kell sajátítani területeket, esetenként el kell bontani épületeket, meg kell szerezni rengeteg engedélyt, el kell költöztetni vezetékeket, villany, gáz, csatornázást kell építeni, legalább két maros hidat vagy hármat kell építeni, tehát rengeteg szervezési munka lesz, és így is a 6-8 év egy megfeszített tempó. Ez nem azt jelenti, és szeretnék mindenkit megmutatni, hogy 6-8 évben lesz meg az első út, és akkor kezdünk el ebből érezni valamit, hanem körülbelül akkor fog véget érni. Folyamatosan fognak készülni kisebb, rövidebb, hosszabb szakaszok, attól függően, hogy milyen finanszírozásokat sikerül szereznünk, és természetesen mi azért is fontosnak tartjuk, hogy a következő román kormánnyal kialakuljon egy jó kapcsolat, hogy mi hamarabb, már a jövőre való tekintettel legalább a terelőút egy részére kormánypénzt tudjunk lehívni, és ha megvannak a tervek, engedélyek, akkor jövő év végén neki lehet fogni reálisan a közbeszerzésnek, és ez azt jelenti, hogy 2022 végére már egy-egy szakasz beindulhat, működhet, de ami nagyon fontos az, hogy a Dózsa-György és környékéről levesszük azt a nagy terhelést. Igazából a kérdés az, hogy mikor szűnik meg a november 7-ben a kamionforgalom, hiszen ez egy jelentős problémája a Marosvásárhelyi közlekedésnek. Itt több ezer kamion halad át naponta. Ugye itt egy hosszabb távú projektről van szó. Elsőbben reméljük, hogy a Nagyernye ilyet terelőút, ugye most már elindult újra a közbeszerzési eljárás, hogy elindul a kivitelezés, és jövő év végére ez is átadásra kerülhet, és ezzel párhuzamosan mi megkezdjük a Bodoni útnál az átkötést, és összekapcsolni ezzel az Ernyéjét szakasszal. Ha ez sikerül megoldani, akkor 3 év múlva beszélhetünk arról, hogy a Dózsa Györgyből megkerülve a várost egy egysávos terelőúton el tudjuk kerülni Régenfele. Persze ez még nem fogja megoldani azt a hatalmas mennyiségű forgalmat, de jelentősen csökkenti a városban a terheltséget. Ettől függetlenül elkezdjük építeni az északi terelőutat, ami már ugye egy autópálya szintű beruházás lesz, tehát kétszer kétsávos útról beszélünk, és ennek a befejezése biztos nem tud megtörténni csak 6-8 éves távlatban, hiszen itt számos kisajátítás, hidépítés és fejlesztésre kell gondolni, de én azt mondom, hogy ha 8 év múlva Marosvásárhely elkerülhető mindkét oldalról, azzal már nagyot nyertünk. Nyilván nagyon fontos, hogy közben szakaszok átadódjanak, mert az tehermentesíti valamennyire a várost, és érezni fogjuk a hatását. Tehát egyelőre a munka az, ami vár ránk, sok munka, de állunk elébe bizakodva, hiszen már is két építész csoportot megkértem, hogy készítsenek el úgy a déli oldalra, mint az északi oldalra a tanulmányokat. Az északi oldalra el is készült már egy előzetes tanulmányterv, és gyakorlatilag, ha minden jól megy, akkor már az év végén, decemberben meg tudjuk kötni az első szerződést a tervezésre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy jövő év második felében már lesz egy konkrét terv, amire lehet kormánypénzeket lehívni, és megindul a fejlesztés. Hát az a legnagyobb nehézség, hogy egy év körülbelül az átfutási idő, amíg a tervezés és engedélyezés elkészül, és ez így is egy nagyon feszített tempó. Normális esetben ezek akár másfél-két éve tartanak, mi mindent igyekszünk összesülteni, mert nagyon jól tudjuk, hogy a város fuldoklik, és ahogy ideér az autópálya, katasztrofálissá fog válni a helyzet Marosvásárhelyen.
Reméljük, hogy nem jön el az a pillanat, és valami jó irányba is történik elmozdulás. Annál is inkább, hogy már történt végső soron szeptember 27-én, bocsánat, a helyhatósági önkormányzati választások eredményei kapcsán betömődött az a demarkációs vonal, amely a polgármesteri hivatalt a városházától elválasztotta, mert hogy több mint egy évtizeden keresztül volt nagyon hideg a viszony a városvezetés és a megyevezetés között. Ez a demarkációs vonal teljes mértékben eltűnt a vasárnapi eredmények tudatában, ami szintén optimizmusra ad okot a jövőt illetően. Tehát jó munka kell, és konkrét intézkedések, ezekre számítunk, és várjuk őket nagyon. Itt a beszélgetés végén engedjen meg egy sajátos kérdést, amely valamelyest a múltjához kötődik, illetve hát a 4 évvel ezelőtti kampányával párhuzamosan indult a Betlehem Gábor szobornak a tervére, megvalósítására, a szobor leleplezési időpontjára gondolok. Mikorra várható az? Áll már az alap, rá kéne helyezni a szobrot, és hivatalosan ünnepélyesen leleplezni. Lehet-e még idén számítani erre?
Mindenképpen az idén szeretnénk felavatni a szobrot, hiszen ezt 2016-ban kezdeményeztem az első kiírást, ugye a maga a pályázat kapcsán, és 2016 végére meglett a nyertes pálya, ami 2017-ben meglett a kivitelezési terv is, és hát közben ugye az előző tanácsban dolgozó kollégák sokat kínlottak azon, hogy meglegyenek a szerződések, ki legyen fizetve, elkészüljön a szobortalapzat, megjöjjenek az engedélyek Bukarestből, tehát itt az ő érdemeik is nyilván ki lesznek emelve, akik mindenki, aki hozzájárult a Betlen szobor elkészítéséhez és közeljövőben történő felállításához. Ez nyilván ez egy szimbolikus kezdet, hiszen 2016 telén februárjában én kezdeményeztem ezt a pályázatot. Lévén, hogy akkor volt 400 éves Marosvásárhely királyi városi címének az évfordulója, és fontosnak tartottam, hogy a város egyik legkimagaslóbb támogatójának legyen főtéri szobra, és úgy gondolom, hogy ez egy fontos, nagyon fontos gesztus a város magyar lakosságával szemben is, hiszen ezt a várost évszázadokon át építettük, gyarapítottuk. Én úgy gondolom, hogy megérdemli mindenképpen a város ezt az ajándékot, és fontosnak tartom azt, hogy ez az építkezés tovább folytatódjon Marosvásárhelyen, immár együttes erővel, és hát erre kaptunk megbízatást igazán a kedves választóktól, akiknek ezúttal is köszönöm a bizalmat, hiszen itt nem csak a elsősorban a magyar támogatás volt fontos, de nagyon fontos volt, hogy Marosvásárhelyen a román szavazó polgárok közül is rengetegen bizalmat szavaztak, és a változásra szavaztak, hiszen ők is úgy gondolták, hogy a jelenlegi, még hatalomban levő városvezetés megbukott, és nemhogy nem végezte a dolgát, hanem rettenetes sok kárt tett ebben a városban. Én ezzel a felelősséggel és ezzel a teherrel indulok, de ez egy, ha úgy tetszik, édes teher, hiszen örülök annak, amikor van egy ilyen bizalmi tőke, és igyekszünk mindent megtenni, hogy eleget tegyünk az elvárásoknak, hiszen tudom, nagyok az elvárások, az emberekben felgyűlt a keserűség, és eredményeket várnak jogosan, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megtörténjen, és ahogy én is említette, nagyon fontos, hogy immáron nem csak partner lesz a megyei tanács, hanem jó szövetséges és jó barát is a város és a megye, és ennek az eredménye is fognak rövidesen látszani, hiszen a metropoli szövezet nem működhet a megye nélkül, reptérfejlesztés, munkahelyteremtés, ez egy integrált fejlesztés fog következni, de azt tudom mondani, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban folyamatosan tájékoztatjuk majd a kedves rádióhallgatókat is, hogy milyen lépések történtek, és mi az, amit éreznek, és hát nyilván a rádióban, meg a médiában lehet majd a legjobban lemérni azt, hogy az embereknek mi a véleménye az újdonságokról, változásokról, előrelépésekről, és maradjon meg a konzultáció, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat a városvezetés és a városlakók között, hiszen ugyanilyen fontos az iskoláknak a felújítása, hogy ne a szülők pénzén legyenek az osztálytermek kifestve, legyenek ellátva az iskolák felszerelésekkel, legyen vécepapír az iskolákban is, szappan, és legyenek biztonságban azok a gyermekek, és nyilván kezdjenek el azok a fejlesztések, amelyek az életminőséghez járulnak hozzá, legyen egy pontos tömegközlekedés.
Várjuk az eredményeket, muszáj befejeznünk, mert a hírszerkesztő kollégám Farkas István már itt van a nyakamon, 18-szor a híreket kell mondjon, jó utat.
Köszönöm
hazafele, sok sikert, minden jót,
viszont hallásra.
Szép hétvégét önöknek, minden jót, én Kis Csaba vagyok, viszont hallásra.